foglalnak helyet a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön. És a 338-es számú énekkel kezdjük meg Isten tiszteletünket, az evangélikus énekeskönyv 338-as énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként a hármas számú liturgiát énekeljük, a 48. oldalon található.
Istenhez kiáltok segítségért, és meghallja hangomat. Uram, Te megsegíted az alázatos népet, és a gőgös szemet megalázod. Magasztallak ezért a népek között, és éneket zengek a Te nevednek.
Dicsőség az Úr Istennek, Fiúnak és Szentléleknek, a teljes szent háromságnak egyetlen hatalmasságnak.
Az Isten lélek, és akik őt imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Vétkeztem ellened, Istenem, és büntetésedet érdemlem. Napról napra megújítottad rajtam kegyelmedet. Mégsem szerettem igazán embertársaimat. Bocsásd meg vétkeimet, és teremts újjá szolgáló szeretetedre. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Téged, Istenemet, bocsásd meg minden vétkemet, teremts bennem tiszta szívet, hálás szívet hozzád híved.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Dicsőség a menny és föld Istenének, örökön örökké zengjen néki hála ének, ki egyedül Úr a világon. Felül van minden változáson, fejünkre áldás tőle szálljon.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Urunk, hallgass meg kegyelmesen könyörgésünket, hogy mi, akik büntetést érdemlünk bűneinkért, irgalmadból bűnbocsánatot nyerjünk a te dicsőséges nevedért. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled is, veled és a Szent Lélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet 70. vasárnapra oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Jeremiás próféta könyvének 9. fejezetében, a 22. verstől a 23. versig. Isten igéjét olvasom Jeremiás próféta könyvének 9. fejezetéből, a 22. verstől a 23. versig a következőképpen. Ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem, így szólt az Úr. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság, egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet.
Amen.
Foglaljanak helyet a testvérek. Isten tiszteltünk folytatásaként az igehirdetésre készülve a 320-as számú éneket énekeljük el.
Azt a végezze, szent neve legyen áldott.
Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelének 9. fejezetében, a 24. versétől a 27. versig a következőképpen. Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató. Azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem a levegőbe vág, hanem megsanyargatom és szolgává teszem a testemet, hogy amíg másoknak prédikálok, magam ne legyek alkalmatlanná a küzdelemre. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, amikor gyermek voltam, fiatal voltam, akkor versenyszerűen birkóztam. És hát ugye ez azzal járt, hogy akkor heti eleinte 3 edzés, utána 4 edzés, mindig menni kellett edzésre, iskola után, készülni az alkalmakra, a versenyekre. Aztán volt, hogy nyáron edzőtábor volt, akkor nem heti néhány edzés, hanem napi 2 edzés, meg reggeli torna, ami egy nagy futásból állt. Hát volt, hogy olyan izomlázom volt, emlékszem, hogy alig bírtam fölmenni a lépcsőn. Meg hát ott az edzők csak úgy szórták a büntetésként a fekvőtámaszokat. Vízipisztolyoztunk a szobában, ahol nem kellett volna, akkor az edző mondta 500. És az 500 fekvőtámasz jelentett, és nem egybe kellett persze lenyomni, de leszámolták, vagy valamelyik szemtelenkedett, annak csak azt mondták, hogy 1000. És akkor 1000 fekvőtámasz, és ott ült az edző, és leszámolta, hogy az 1000 fekvőtámaszt azt lenyomja. És megtapasztaltuk azt, hogy amikor versenyre készültünk, akkor ugye tartani kellett a súlyt is, és hát volt olyan, hogy nem lehetett enni egy napig, még inni is alig lehetett. Vagy oda kellett figyelni, hogy mennyit eszik az ember, mert ha nincs meg a súly, akkor átesik, és akkor sokkal nagyobb gyerekekkel kellett volna megküzdeni. Tehát erre nagyon oda kellett figyelni, és hát volt, amikor ez is nagyon nehéz volt. Mentünk versenyre, aztán már ugye régóta nem ettünk, és vonattal mentünk, fülkés vonatba, előttünk ült egy bácsi, és hát a jó szokás szerint kiterítette a konyharuhát, elővette a szalonnát, elővette a paradicsomot, és akkor ott elkezdte enni, meg ott már nem tudtunk hova nézni, mert alig bírtuk ezt az egész helyzetet. És volt, aki nem bírta ki, volt olyan, hogy elmentünk a versenyre, és akkor bemérlegelés, és kiderült, hogy még több a gyerek, mint edzés után volt, mert hát nem bírt, aki megevett, azt mondta, hogy csak egy paradicsom volt, hogy megevett, de aztán átlendült emiatt. És utána bajban volt, mert nagyobb gyerekekkel kellett megküzdenie. És aztán milyen jó érzés volt, amikor hát egyrészt ehetett az ember ott a verseny előtt, másrészt meg, hogyha ha sikerült a versenyen nyerni, vagy érmet szerezni, és akkor megkapta az ember azt az érmet, amiért küszködött, amiért küzdött, amiért edzett, amiért sanyargatta magát, hogy nem evett. És ez milyen jó érzés volt, hogy ott volt az az érem, és akkor kiraktam az asztalra, meg aztán ott a polcra kiraktam, és akkor erre úgy lehetett emlékezni, meg lehetett ennek örülni, hogy na hát ezért megküzdöttem. De aztán meglegyintett annak is a szele, emlékszem, hogy egyszer volt egy verseny, és akkor egy olyan nehéz meccs után ott ültem a lelátón, és akkor ugye ez végfutott rajtam, hogy na jó, most hogyha jön még egy meccs, hogyha nyerni fogok, akkor utána megint kell egyet birkózni. Ha megint nyerek, akkor megint kell egyet birkózni, és jó, lehet, hogy akkor utána ott van az érem a végén, de azért ez olyan, úgy akkor olyan fárasztó, meg annak is úgy egyébként mi a lényege, mi az értelme, és hát persze ilyeneket nem szabad gondolkodni versenyen, mert ez úgy kihúzza az embernek a motivációján, de emlékszem, hogy ez úgy elgondolkodtatott, meglegyintett engem, És aztán a későbbiek során, amikor már egyetemista voltam, és még akkor jártam versenyre, akkor megszólított engem a Fradinak az edzője, hogy na, én akarok ezzel komolyabban foglalkozni. És nem is gondolkodtam rajta, egyből tudtam mondani, hogy nem, mert nekem más a célom, más a feladatom, én nekem tanulnom kell. Nem tudtam erre rátenni az életemet. Fontos volt ez az életemben, sok ideig meghatározó volt, de nem ez volt a fő célja az életemnek, hogy na akkor én most el akarok érni valamilyen versenyen egy eredményt, és ennek alávetek mindent, mert ez egészen más. Ez az élsport. Ez egy hobbi volt, amit én űztem, voltak versenyek, stb. Kicsit belekóstolhattam ebbe, hogy milyen ez, de az élsport az egészen más. Ott mindent alárendelnek annak, ami a céljuk, hogy megnyerjék a bajnokságot, megnyerjék azt a versenyt. Minden mást alárendelnek. Ezért kelnek fel reggel, ezért mennek hajnali edzésekre, az étkezésüket is ehhez igazítják, megfelelő táblázat szerint, megfelelő kalóriatáblázat, megfelelő rend szerint esznek. Nincs olyan, hogy akkor nasizgatnak, meg ilyesmi. Egyszerűen az nem fér bele ebbe. Már szinte biokémiáról szól egyébként sokszor a sport, mert kiszámolják, hogy mit, hogyan ehetnek, meg hogyan kell nekik mozogni. A szabadidő sem arról szól, hogy na akkor én azt csinálok, amit akarok, hanem akkor is annak kell alárendelni az én szabadidős tevékenységemet, hogy nehogy akadály legyen abban, hogy én elérjem azt a célt, amit kitűztem magam elé. És az alvás is. Megfelelő mennyiségű alvásra van szükség. Nem lehet az, hogy na még akkor én elmegyek este a haverokkal, barátokkal, vagy valamiféle más programot kitalálok magamnak. Az időt, az energiát, a pénzt, mindent ennek vetnek alá, hogy elérjék azt a célt. Hogy övék legyen a győzelem. És ehhez kell egyfajta fanatizmus, ehhez kell egyfajta önzőség is, egoizmus is, azt is mondják, élsportolók is mondják, bevallják ezt. Hosszú Katinkáról volt egy ilyen film, és hát ott ő is ezt elmondta, hogy minden, tehát a családi kapcsolatok, minden az alá van vetve, hogy ő eléri a célját. Mondhatjuk, hogy önzőség, de hát ez van, ez az ő céljuk, és nem szoktuk megvetni az ilyen élsportolókat, hogy na hát milyen emberek ezek az élsportolók. Mert amikor kiállnak oda a dobogóra, és felcsendül a magyar himnusz, akkor sokszor úgy érezzük, mintha mi is győztünk volna, és mi is ott lennénk, és ők is úgy érzik egyébként, ezt elmondják, hogy akkor ő nem XY állott, hanem ő most a nemzetet képviseli, az országot képviseli, és ezért állott a dobogon, mert ezért küzdött. És hát mondhatnánk, hogy akkor megérte, hogyha elérte ezt a célt, megérte? Azért oda tehetjük ezt a kérdőjelet, és majd erre még visszatérünk. Mert egyébként sokan mások vannak így, hogy küzdenek, mindent alávetnek azért, hogy elérjék ezt a célt, de nem mindenki érheti el. Csak egy valaki nyerheti el a koszorút, ahogyan Pál apostol is mondja ebben az igében. Küzdik éveken, évtizedeken keresztül, és lehet, hogy közben jön ott valami a verseny előtt, és aztán nem sikerül. Nem sikerül elérni azt a célt. Döbbenetes életútja volt az egyik sportlövőnek, nem tudom, hogy hallották-e a testvérek, Takács Károlynak a nevét, bocsánat, Takács Károly, aki sportlövő volt a 30-as, 40-es években, és hát ő egy nagyon jó lövő volt, mondják, hogy már a 36-os olimpián is indulhatott volna, de volt egy olyan szabály, hogy csak a tisztek indulhattak akkor az ilyen sportlövő versenyen. És ő nem volt tiszt, nem mehetett el, sokkal rosszabb eredményekkel nyerték meg az olimpiát, mint amiket ő tudott produkálni, csak hát nem volt tiszt. Na hát elhatározta, hogy ezt, ezt megoldja, tehát tiszt lesz belőle, és majd a 40-es olimpián ott lesz. És hát, mint katona, ugye voltak gyakorlataik, és az egyik gyakorlat alkalmával a kezében fölrobbant egy gránát, a jobb kezében, amivel lőtt, és levitte a kezét, szétvitte a kezét. És az ember ez nem mondta azt, hogy akkor itt vége mindennek, hanem megtanult bal kézzel lőni. És bal kézzel oda jutott, hogy már egy évvel később csapatban világbajnokok lettek, és aztán pedig eljutott az olimpiára, és 42-ben, vagy 48-ban megnyerte az olimpiát bal kézzel, és aztán 52-ben is megnyerte az olimpiát bal kézzel, aki eredetileg egy jobbkezes ember volt. Nem adta föl. Jött valami probléma, jött valami nehézség, de előtte ott volt a cél, hogy már pedig ő szeretné ezt a célt elérni, és volt egy nagy probléma, de aztán ezen túl kellett, hogy lépjen. És nekem van-e ilyen célom? Van-e ilyen célod? Mire azt mondod, hogy én ezt mindenképp szeretném elérni. Mindenképp szeretnék oda eljutni. Van-e olyan célom, amiért érdemes fölkelnem reggel? És amiért azt mondom, hogy alá tudok vetni mindent, csak hogy ezt elérhessem. Fontos, hogy legyen cél a mi életünkben, mert ha nincs az embernek célja, akkor csak úgy lézeng ebben a világban. Nem lehet, hogy cél nélkül tengődjük végig ezt az életet. És Pál apostol is azt mondja, hogy legyünk olyanok, mint ezek a sportolók. Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Ugye az akkori emberek, ott a korintusiak, ismerhették az olimpiai játékokat is akár, de ott helyben is volt nekik egy ilyen az olimpiai játékokhoz hasonló isztmuszi játékok, ahol ugyanúgy küzdöttek, sportoltak, harcoltak, és aztán látták, a saját szemükkel látták, hogy aki elsőként célba ér, az nyeri el a koszorút. A többi hiába készült fel, hiába küzdött, az nem kapta el, nem kapta ezt meg. De ha meg is szerezte, az milyen koszorú volt? Az elhervadó koszorú. Az egy mulandó dicsőség volt. Nagy dicsőség volt, megnyerte az iszmoszi játékokat. Nagy kiváltságokkal jártak ezek a győzelmek. Nagy hírnév. Na de aztán legközelebb megint megrendezték ezt a versenyt. És akkor már lehet, hogy nem volt ereje, akkor már lehet, hogy a másik nyerte meg. Balcó Andrásnak a neve biztos, hogy sok testvérnek a fülében ismerősen cseng, főleg az idősebb generációnál, de a fiataloknál is, mert az ifi hétvégén ez előjött ez a téma, és vagy héten, és hogyha ott voltak, akkor hallhattak róla. Hát ugye az ő életútja is nagyon jó példa erre. Ő elmondta sok bizonyságtételében, elmondta az ő történetét, és elmondta, hogy egy tanárbácsi volt, aki elindította őt ezen az úton, mert felszólították őket, olvasnia kellett, aztán olyan döcögősen olvasott, vagy a nehezen olvasott, hogy lehet, hogy valamilyen disz problémája volt, csak hát akkoriban ezzel nem foglalkoztak, aztán a tanár bácsi meg nagy pedagógiai érzékkel azt mondta, hogy te hüle, te még olvasni se tudsz. Na hát ez annyira szíven ütötte, hogy hát ő még erre se képes, meg hát ilyen, de azt mondta, hogy na, már pedig ő megmutatja. Már pedig ő bebizonyítja, hogy ő nem egy ilyen hüle, aki még olvasni se tud, és azt mondja, hogy hát az volt benne, ha már lúd, akkor legyen kövér, és azt az indítatást kapta, azt kapta gondolatként, és azt mondja, hogy egy ilyen csőlátása lett utána, hogy ő világbajnok lesz. Világbajnok lesz 5 tusából. És hát ugye nyíregyházi lelkésznek a fiaként egy ilyen nagy vágyat kitalál, hogy na most akkor ő lesz majd a világbajnok 5 tusából, és elmondta, hogy miért is volt benne ez a gondolat. Azt mondta, hogy arra gondolt, hogy ha megnyeri a világbajnokságot, akkor maradéktalanul boldog lesz. Ezt gondolta, hogy ő világbajnok lesz, és akkor teljes boldogság, azzal megnyeri a teljes boldogságot is. És hát, ha ismerjük az ő életútját, akkor tudjuk, hogy, 10-szer is világbajnok lett. 5-ször csapatban, 5-ször egyéniben. És aztán olimpiai bajnok is lett, eleinte 2-szer csapatban, és hát ott volt ez, hogy, már 5-ször megnyerte a világbajnokságot, már 5-ször a csúcsra állhatott, ott lehetett a kupac tetején, talán így fogalmazta meg ezt a bizonyságtételében. És hát nem jött meg az, amire várt. Nem volt maradéktalanul boldog. Átélte azt, hogy ez, ó, végre győztem, de nem volt maradéktalanul boldog. És egyszer egy írót megkérdeztek arról, hogy mi lett volna az fiatal korában, amit jó lett volna, hogyha elmondanak neki. És azt mondta, hogy jó lett volna, ha elmondják, hogy ha eléred a csúcsot, akkor utána nincs semmi. És hát ezt Balcz Andrásnak sem mondták el feltehetőleg, hogy, eléred a csúcsot, utána nincs semmi. Utána hova tovább? És jó, hát persze jön a következő világbajnokság, meg jön a következő, de mindig ez, hogy na és akkor most mi van? Most akkor megnyertem. És hol van az, amit vártam? Hol van az a boldogság? És persze nem az a tanulság, hogy akkor ne csináljon semmit az ember, mert aztán elérek valamit, akkor utána jön a nagy üresség, hogy akkor most akkor mi van, akkor jobb nem csinálni semmit, hanem úgy ellenni. De hogy ne ilyenektől várjam a maradéktalan boldogságot, és lehet, hogy én nem azt tűztem ki, hogy akkor 5-tusából világbajnok leszek, hanem valami más, hogy akkor elérek valamit, vagy eddig eljutok az életben, és akkor majd maradéktalanul boldog leszek. Ha ilyenektől várom az én maradéktalan boldogságomat, akkor óhatatlanul csalódni fogok. Mert az én boldogságom az Istenhez kötődik. A Bibliában, amikor a boldogságról van szó, akkor mindig Istenhez kötődik. Jézusban lehetek én maradéktalanul boldog. Bármi másban keresem a boldogságot, bármi másban próbálom ezt elérni, azt nem fogom tudni megkapni. És hát aztán Balcz András ezt meg is értette, meg is tapasztalta, elmondja bizonyságtételében is, hogy amikor az olimpiára készült 72-ben, akkor ott volt a nagy elvárás, hogy na hát végre nyerje már meg egyéniben is az olimpiát, aztán gyorsan vonuljon vissza, mert már jönnek a fiatalok, erősebbek, és akkor így ott lesz a csúcson, és mondja, hogy ott volt ez a kényszer, ez a teljesítménykényszer rajta, és aztán ott volt egy nagy mélyrepülése, de aztán ott megértette azt, hogy nem ettől, nem a teljesítményétől függ a boldogsága, és azt mondja, hogy utána olyan szabadon tudott vívni, meg tovább menni, hogy hát olyan örömmel nyerte meg azt az olimpiát, hogy csak csoda, tehát az Isten ilyen módon mutatta meg neki az ő hatalmát, hogy nem az ő sikerességétől, meg a teljesítményétől függ a boldogsága, hanem azt Isten adja meg neki. És hát mi az én célom? Mi az én célom, ami ott lebeg előttem? Lehet, hogy elértem az életben ilyen csúcsokat már én is, aztán lehet, hogy csalódtam, hogy hát ez nem adta meg azt, amire vágytam igazán. Vagy nem mertem nagy dolgokba belefogni, mert nekem is azt mondták, hogy te hüle vagy, te nem értesz ehhez, vagy te úgyse fogod tudni ezt megtenni. Vagy egyszerűen lusta voltam. Kell, hogy legyen célunk. Mi a célom? És ugye most fiatalok közül többen vannak, akik felvételiztek, vagy felvételiznek, és hát mi a célod, és hát mondják, hogy hát az, hogy jó iskolába kerülhessek. Aztán utána mi a célod? Hát az, hogy jól tanuljak, utána jó egyetemre, vagy tovább tanulhassak, vagy jó szakmát szerezhessek. És aztán mi a célod? Hát az, hogy jó munkahelyem lehessen, és jól kereshessek. És mi a célod még? Hát az, hogy legyen házastársam, és utána mi a célod, hogy legyenek gyermekeim, aztán, hogy felnevelhessem őket, hogy ők is jó iskola, stb. Aztán, hát, hogy megélhessem, hogy legyenek unokáim, És utána, hát aztán, hogy hosszú életem lehessen. És utána, hát majd meghalok. És utána, hogy ott van a kérdés, és utána. Mi a célod? Vannak nagyszerű céljaid? De csak itt a földi kereteken belül? De az élet ennél több? Mi a célom az örökké valóság kapcsán? Tudok-e így gondolkodni egyáltalán? És hogyha tudok, akkor ott van előttem, hogy ez a legfontosabb cél. Hogy az élő Istennel kapcsolatom lehessen már itt a földön, és hogy az örökké valóságot azt vele tölthessem. És hogy másokat is efelé tudjak segíteni. És lehet, hogy itt a hétköznapoknak a sodrásában, meg a nehézségeiben ez a cél úgy elhomályosodik. Úgy másra kezd el figyelni az ember, meg nem veszi ezt úgy komolyan, hogy hát ez kell, hogy legyen én előttem. Az örök élet, a mennyek országa. És hát van egy óriási különbség, ugye itt a versenydíjat az csak egy ember nyerheti el. Az örök életet? Hát azt nagyon sok ember elnyerheti. És itt Pál apostol mégis azt mondja, hogy úgy fussatok, mint azok a sportolók, akik közül csak egy nyeri el a versenydíjat. Mert ezzel arra akarja felhívni a figyelmet, hogy ez a teljes odaadás legyen bennetek. Hogy ne úgy félvárról vegyétek a hívő életet, a szolgálatot. Hanem teljesen, mindent alávetve az Istennek való kapcsolatnak. Így éljétek az életeteket. És persze nem azért nyeri el az ember az örök életet, mert olyan kiváló ember, mert annyira igyekszik, mert olyan jó teljesítményt tud letenni. Nehogy eltévesszük. Pál apostol itt nem arról beszél, hogy aki nagyon kitartó és ügyes, meg erős, akkor az jut a mennyek országába. Aki meg nem tud annyit teljesíteni, az meg el fog kárhozni. Azért érhetünk célba, mert Jézus elvégezte. Mert Jézus ott a kereszten azt mondta, hogy elvégeztetett, azaz azt mondta, hogy célhoz ért. Mert ő meghalt a mi bűneinkért, és ezáltal kitárta előttünk a mennyek országának kapuját. Ha én bízom benne, hiszem, hogy ez értem is történt, akkor örök életem van. Akkor ott lehetek. Akkor megkapom az örök életnek a koronáját, a koszorúját. Ugye ott is erről a győzelmi koszorúról van szó. Viszont itt Pál már arról beszél, hogy ha valaki így elnyerte, mert megkapta ezt, az örök életet az Úrtól, hát akkor szánja oda az életét. Szánja oda a testét a szolgálatra, hogy másokat is oda tudjon vezetni. És erről a futásról beszél itt Pál apostol. Mert az előzményekben is azt mondja, hogy mindenkinek mindenné lett. A pogánynak olyanná, mint a pogány, a zsidónak olyanná, mint a zsidó. Hogy azokat az embereket megnyerje az Úrnak, hogy át tudja adni azt az örömhírt, hogy Jézus értük is meghalt. És erről beszél itt a továbbiakban is, hogy futás, hogy küzdelem. És nem az, hogy na, majd én akkor igyekszem, akkor mennybe jutok, hanem az, hogy már megkaptam az Úrtól, és ezért mindent odaadok az ő kezébe. És azt mondja itt, hogy megsanyargatom ezért a testemet. Szó szerint érdekes az a szó, ami itt szerepel. Azt mondja itt Pál apostol szó szerint, hogy ezért a testemnek a szeme alá vágok egyet. Tehát benyomok egyet a testemnek. Ugye itt az ökölvívásról beszél előtte, és utána mondja azt, hogy hát nem a levegőbe vág, hát nem a levegőbe vág, hanem azt mondja, hogy püf, benyomok magamnak egyet, hogy ne az legyen, hogy majd én lustálkodom, meg hát most nincs kedvem, meg hát ó, hát most az előbb beszóltak itt nekem, meg azt mondták, hogy ez így nem jó, vagy nem tudom. Tehát, hanem van egy szolgálatom, van egy feladatom, akkor lehet, hogy a testem, az énem, az úgy nem kívánkozna erre, vagy úgy gyengének érzi magát, de hát akkor be kell nyomni egyet neki, és aztán menni, és csinálni, és végezni azt, amit az Úr ránk bízott. És érdekes, hogy most elém került egy magyarázat, azt mondja, hogy ugye nem kell aszketikusan ugye sanyargatnunk magunkat, tehát nem szó szerint kell bevágnunk a saját szemünk alá, meg nem kell kitalálnunk különféle felesleges sanyargatásokat. De azt mondja, hogy másrésztről viszont van mit mondani a fegyelmezett étkezésről, gyakorlásról és pihenésről, és egy lélek által irányított, kiegyensúlyozott életről. És mondja, hogy önelégülten gratulálunk magunknak azért, mert mondjuk nem dohányzunk, vagy nem iszunk alkoholt, de mi van a túlfogyasztással és a túlsúllyal? És sok keresztjén képtelen kézben tartani az idejét úgy, hogy következetes ima életet és biblia tanulmányozási tervet valósítson meg. Ugye, hogy lehet, hogy valamilyen téren azt mondjuk, hogy ó, hát mi nem vagyunk olyanok, mint. De aztán más területen meg úgy elkényelmesedünk. És nem figyelünk oda arra, hogy lehetne előre lépni a hívő életben. Hogy lehetne még komolyabban venni azt a küldetést, amit az Úr elénk ad. Mert lehet, hogy hívő emberként megkaptuk már azt, sőt, hogyha tényleg hitben éljük az életünket, akkor biztos, hogy megkaptuk, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni. Ugye ezt talán már mondták a testvéreknek, amikor azt látták, hogy mi az Isten dolgait, azt komolyan veszük, hogy nem kell azt annyira komolyan venni. Hát de, annyira komolyan kell venni, sőt, még inkább komolyan kell venni. Hogy ez a cél legyen előttünk, hogy az Úrral lehessünk, és aztán mások is. Mert ha körbenézünk, biztos, hogy látunk magunk körül olyat, aki még nem e felé, a cél felé tart. És az azt jelenti, hogy végérvényesen elvész, ha ebben marad. És ezért az Úr azt mondja, hogy futás. Futás, végezd a szolgálatodat, fúzd meg azt a pályát, amit eléd adtam. És jó motiváció ez tehát nekünk a mai napra. Nem tudom, hogy most épp ki, hogy van, lehet, hogy nagy futásban vagyunk, és tudjuk, és ebben éljük a mindennapjainkat, és ez akkor még inkább megerősít, hogy jó, akkor haladhatunk tovább, de lehet, hogy ledöltünk oda a pálya szélére, és azt mondjuk, hát ezt nem bírom, vagy észre se vettük, hogy már bealudtunk. Megint csak az edzőtáborba visszatérve mondogatták nekünk, hogy ne ülj le, mert aki leül, az lefekszik. Aki lefekszik, az elalszik, és akkor nem lehetett leülni, csinálni kellett tovább. Nehogy ez legyen, hogy akkor leültünk, lefeküdtünk, elaludtunk. Az Úr azt mondja, hogy futás. És hát engedelmeskedjünk így a mi Úrunknak. Ámen. Imádkozzunk. Úrunk, köszönjük neked, hogy te úgy alkottál meg bennünket, hogy értelmes célja van az életünknek. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogyha olyan célokat tűztünk ki magunk elé, amelyek nem ebbe a nagy célba mutatnak, nem illeszkednek bele ebbe a nagy tervbe. De köszönjük neked, Urunk, hogyha már megérthettük azt, hogy a veled való kapcsolat, hogyha az örök élet az, ami célunk lehet, és hogy e felé tereljünk másokat is. Urunk, kérünk, hogy hadd tudjuk így megfeszíteni minden tagunkat, hadd tudjunk mindent te akaratodnak alávetni, és hadd tudjuk mindennél komolyabban venni azt, amit te elénk adsz. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre hívsz minket, és köszönjük, hogy ebbe a futásba haladhatunk tovább, vagy indulhatunk el akár ezen a mai napon. Amen.
Szívek észen, várd Isten harcosát, ki üdvösséget lészen, és békességet át. Fényt éltet hozva jött, megtört az ősi átok, két vágyakozva vártok,
betér hozzátok önt.
Szeretném hirdetni a testvéreknek az előttünk lévő alkalmainkat. Hétfőn 5 órától lesz asszonykör, kedden 5 órától bibliaóra, szerdán 9 órától babamamakör, pénteken 5 órától konfirmációi és ifjúsági óra, és vasárnap pedig 3:45-től ima közösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. Az istentisztelet az úrvacsorás istentisztelet lesz, és a születésnapos testvéreket is köszöntjük majd. Az istentiszteleteinket közvetíteni szoktuk élőben a philadelphia.lutheran.hu oldalon, és vissza lehet hallgatni a hanganyagok menüpontban a korábbi felvételeket. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek lelkigondozói beszélgetésre vagy látogatásra lenne szüksége, segítsék ezzel a szolgálatot. Hirdetem, hogy pénteken közös ifjúsági alkalmon vehettünk részt a fiatalokkal Kisvárdán. Nagyon jó áldott alkalmunk lehetett. Sokan össze tudtunk gyűlni fiatalok, a konfirmandusok csapatával együtt, és jó volt így megélni a közösséget. Folytatjuk majd ide Kisvárdára is hív, vagy ide Nyírtelekre is hívjuk majd a kisvárdai testvéreket. Hirdetem, hogy a tisztújításra a jelöléseket február 5-től, hétfőtől, február 25-ig, vasárnapig lehet leadni a jelölőbizottság tagjainál, Kovács Pálnál, Bélteczky Mihálynénél és Szabó László Tamásnál. A fali újságra kitettünk ezzel kapcsolatban egy tájékoztatót, hogy milyen tisztségekre lehet jelölni, és hogy milyen feltételek vannak. De hogyha bárkinek ezzel kapcsolatban kérdése van, akkor bátran forduljon hozzánk, és igyekszünk ebben segíteni. És közben pedig imádkozzunk azért, hogy tényleg olyan emberek kerülhessenek a tisztségekbe, akiket az Úr szeretne ott látni, és hogyha akik pedig jelölést kapnak, ők is azt az Úr előtt tudják megharcolni, megküzdeni, hogy tényleg az ő akarata valósulhasson meg itt a gyülekezetben, meg aztán a magasabb egyházkormányzati szinteken is, egyházmegyei, egyházkerületi, országos szinten is. Ez nagyon fontos, hogy az Úr szerint történjenek ezek a választások. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy Kisvárdán a templomnak a fala kívülről renoválásra szorul. És hát egy járdát is szeretnénk építeni ott a kisház és a templom épületek közé. Szeretnénk majd ezekre a munkálatokra pályázati forrásokat is találni, de a presbitériumban úgy döntöttünk, hogy szeretnénk egy gyűjtést meghirdetni. És hogyha van valakinek erre a célra adománya, akkor kérjük, hogy keresse ezzel pénztárosunkat, vagy hogyha a persejbe dobna ilyen adományt, akkor kérjük, hogy ezt egyértelműen jelezze valamilyen borítékkal, vagy valamilyen módon, hogy ezt lehessen tudni, hogy az az összeg erre a célra lett oda helyezve. Úgyhogy ezt is vigyük Isten elé, hogy tényleg rendben lehessen a kisvárdai templom, és ez a járda is megvalósulhasson. A presbitérium kapcsán hirdetem a testvéreknek, hogy istentiszteletünk után majd a presbiter testvérek maradjanak majd egy kicsit, hogy tudjunk készülni a születésnapos köszöntésre. A többi alkalmat hirdetem, házaspáros kör lesz majd február 10-én, és ugyanazon a napon, február 10-én lesz az zuglói csendes nap, ugye Enikőjéknek van ez a hitmélyítő hetük nyaranként, és ennek a csendes napja most lesz megtartva februárban Zuglóban, Budapesten. Eke alkalmak közül az ifjúsági hétvégét hirdetem, február 16-ától 18-ig lesz. Most limitálva van a jelentkezési lehetőség 50 főre, és az most be is telt, de még a várólistára lehet jelentkezni, mert lehet, hogy valaki lemondja időközben, vagy esetleg még meg tudjuk oldani, hogy még többen el tudjanak jönni, tehát hogy még a hívogatást azt lehet továbbadni. Innen a gyülekezetből is elég sokan mozdulunk, hála az Úrnak, nem csak az ifisek, hanem a konfisok is, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy imádkozzanak az ifjúságért, ezért az alkalomért is. És ugyanígy hirdetem a konfirmandus hetet is, amely március 22-től 27-ig lesz majd Pilis Csabán. Készülünk erre az alkalomra is, erre is már jelentkeztek többen is a konfirmandus csapatunkból.
jó lenne, hogyha minél többen ott lehetnének, és tényleg megvalósulhatna az életükben, hogy élő hitre jutnak, aztán pedig a konfirmációban tényleg megerősödnek, ahogyan ugye erről szól a konfirmáció. Biatorbágy alkalmak közül a napokat hirdetem, amelyek februárban lesznek. Férfi nap lesz február 24-én, és női nap pedig február 25-én. Itt van előttünk az imádságlista. Hordozzuk azokat a testvéreket, akik valamilyen oknál fogva ezt kérik. Kérjük az Urat, hogy cselekedjen az ő életükben. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 191-es számú éneknek az első verszakát. Köszönjük neked, Urunk, a világos útmutatást, amelyet a te igédben társz elénk. És köszönjük, hogy nálad van a kiút a bűnnek a tévútjairól, és nálad találhatjuk meg azt az egyenes utat, azt a keskeny utat, amely az örök életre visz. Köszönjük neked, Urunk, hogy te szólsz hozzánk újra és újra, alkalomról alkalomra. Köszönjük, hogy olvashatjuk a te szavadat, hogy erre lehetőségünk van, hogy ezzel is tudjunk élni nap, mint nap. És köszönjük, hogy van közösségünk, ahol megélhetjük a veled való kapcsolatot. Köszönjük, hogy most együtt lehetünk a te színed előtt. Köszönjük a hétközi alkalmakat. Köszönjük, hogy különféle csoportokban, korosztályokban is személyre szabottan hallgathatjuk a te szavadat. Urunk, kérünk, hogy te áld meg ezeket az alkalmakat, és add, hogy amit hallunk, azt be tudjuk fogadni, hogy azt tudjuk alkalmazni a mi életünkben. Köszönjük mindazt, amit adtál nekünk az elmúlt héten. Köszönjük mindazt a lelki, testi jót. És Urunk, hadd várjuk tőled az előttünk lévő napokban is azt, hogy te vezetsz bennünket, hogy te megadod azt számunkra, ami szükséges. Köszönjük, hogy nem kell aggodalmaskodnunk, hogy ha mégis ránk tör ez, akkor eléd jöhetünk, és tőled várhatjuk a békességet, tőled várhatjuk a megoldásokat. Köszönjük neked, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük le a kapcsolatainkat, így bízzuk rád, Urunk, a házasságot, a házasságunkat, a házasságokat, a családokat, Urunk. Kérünk, Urunk, a szülőkért, hogy szerinted valóan tudják nevelni, tudjuk nevelni a ránk bízott gyermekeket. És add, Urunk, hogy a gyermekek is úgy tudjanak növekedni, hogy téged megismerhessenek, hogy neked tudjanak engedelmeskedni. Köszönjük, Urunk, hogy így hordozhatjuk előtted itt a gyülekezetben is a gyermekeket. Add, hogy a különféle alkalmakon már most megérthessék a te szavadat, hogy befogadhassanak, és veled tudjanak életük nagy kérdéseiben dönteni. Így bízzuk rád, Urunk, a felvételiket, a vizsgákat, amelyek most a fiatalok előtt vannak. Kérünk, hogy te mutass nekik utat a te akaratod szerint. és könyörgünk azokért, Urunk, akik a munkájukat végzik, add, hogy ebben tőled jövő bölcsességgel, erővel tudjanak helytállni. És könyörgünk azokért is, akik utat keresnek, munkát keresnek, add, hogy megtalálhassák a helyüket. És köszönjük neked, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd azokat is, akik nyugdíjas éveiket élik. Add, Urunk, hogy benned találhassák meg a céljukat, feladatukat. Add, Urunk, hogy tőled kapott erővel tudjanak megharcolni, megküzdeni a mindennapos próbatételek között. És rád bízzuk, Urunk, a betegeket. Te látod, hogy milyen sokan vannak, akik különféle problémákkal küszködnek. Urunk, könyörülj rajtuk, erősítsd őket, így hozzuk eléd azokat is, akik az imádságlistán fel vannak írva. Köszönjük neked, Urunk, hogy a kezedbe tehetjük az ő életüket, és kérünk, hogy add meg számukra azt, ami szükséges. Most különösen eléd hozzuk, Urunk, Zsarnajéknál a picin lányt, Johannát, akinek az állapota még mindig nagyon rossz. Kérünk, Urunk, hogy te könyörülj rajta. Te állítsd meg ezt a betegséget is. Ha te jónak látod, akkor hadd gyógyuljon meg, hadd erősödjön meg, és kérünk, hogy te tartsd a családot, te erősítsd őket. És köszönjük, hogy így hordozhatjuk előtted Esperes úrnak nem csak a családját, hanem a szolgálatát is. Így kérünk püspökünkért is, így kérünk az egyházi vezetőkért, vezetőségért, így a gyülekezetünkben is. És kérünk azért, Urunk, hogy a tisztújítás során valósuljon meg a te akaratod. Hogy azok az emberek kapjanak felkérést, és azok az emberek indulhassanak, akiket te mozdítasz, te indítasz. Kérünk, hogy legyen meg ebben a te akaratod, itt a gyülekezetünkben is, de egész egyházunkban. És kérünk, hogy használd ezt a megújulásban, a te akaratod teljesülésében. És rád bízzuk, Urunk, azokat az embereket is, akik nem testi, hanem lelki problémákkal küszködnek, akik nem találják életüknek az értelmét, célját, akik valamilyen nagy bűnbe süppettek, vagy egyszerűen mindennapos szorongásban élik az életüket. Kérünk, Urunk, hogy te ragadd meg az ő lelküket, mutasd meg a te szabadításodat a te tetszésed szerint. És Urunk, kezedbe tesszük le még a egyházunkban a teológus képzést is. Ezért is kérünk, hogy te szólítsd meg azokat a fiatalokat, akiket ebben a szolgálatban szeretnéd látni. És kérünk, hogy te cselekedj a teológián is, hogy ott valódi felkészülést kaphassanak a te szolgálatodra. Rád bízzuk a te népedet szerte az országban, szerte a világban. Könyörgünk a norvégiai, dániai és amerikai testvérekért. Te cselekedj az ő szívükben, az ő életükben, és mutasd meg nekik is a te akaratodat. Köszönjük, Urunk, hogy minden kérdésünket, minden örömünket és minden bánatunkat is eléd tehetjük. És köszönjük, hogy te színed előtt lehetünk, és Jézus nevében együtt így imádkozhatunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, testvéreim, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen. testvérek, és a megkezdett énekünket, a 191-es számú éneket folytassuk tovább.
Délutánra, hogyha szeretnétek esetleg filmet nézni, a Tűzszekerek című film, lehet, hogy többeknek eszébe jutott így az ige hirdetésről az ige kapcsán. Ha nem láttuk még, vagy már láttuk, de régen, akkor érdemes megnézni ezt a filmet, nagyon, nagyon illeszkedik és nagyon jó motivációt jelenthet ez is számunkra. Akkor erős várom Istenet!
Erős várom Istenet!